egy Simon nevű farizeus egyszer arra kérte Jézust, hogy együnk vele. Be is ment Jézus a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett Jézus a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt Jézus mögött, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor ezt meglátta a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ez volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani való neked. Itt megállunk most, és ismét mondom Jézus szavát: Simon, van valami mondani való neked. Az a meggyőződésem, hogy akkor lesz áldás ezeken az estéken, ha átérik, minél többen átérjük ezt, hogy Jézus megszólít minket, nevünkön szólít: Simon, János, Mária, Éva, van valami mondani való neked. Csöndesedjünk el lelkünkben erre az engedelmességre. Itt van valahol közöttünk lelkével Jézus, és ezzel kezdi, hogy: Simon, van valami mondani való neked. Meggyőződésem szerint szabad kinagyítani ezt az egész kis jelenetet, és azt mondani, hogy az emberiségnek ez a történelme. Egyszer Isten lehajolt az emberiséghez, és azt mondotta, hogy te ember, van valami mondani való neked. Jézusban mondta el Isten azt, amit mondani akar. Aztán később rájöttek a tanítványai, hogy nem csak az az Isten mondani valója, amit Jézus mondott, hanem mindenestől az a bizonyos Jézus jelenség, az a názáreti Jézus, az úgy teljességében az Isten mondani valója. Ha az Isten mond nekünk valamit, az röviden szólva Jézus. Ő az ige, a logosz. Amit Isten mondani akar, az Jézusban sűrűsödött össze, lett testé, inkarnálódott. Ember, van valami mondani való. Jézus a mondani való. De ezen belül közel jön hozzánk Jézus, és meg akar szólítani: Simon, nevünkön szólít, van valami mondani való. Kettős nyereségünk lehet ezekből az estékből. Az egyik az, hogy jobban-jobban megismerjük azt, hogy ki az a Jézus, akinek mondani valója van számunkra, személyesen. A másik, hogy igazából mit mond tehát ez a názáreti Jézus. Ma este nem mélyedünk bele egyetlen bibliai történetbe sem alaposabban, hanem Jézusra, az ő személyére koncentrálunk. Jézust szeretnénk jobban-jobban megismerni. Teljesen világos számomra, hogy a legfőbb akadálya annak, hogy Jézust jobban megismerjük, az, hogy abban a hiedelemben élünk, hogy mi már jól ismerjük Jézust. Aki nagyon jól ismeri Jézust, az természetesen nem tud előbbre haladni az ő megismerésében. Kell ez az alázat, hogy igen, legyen áldott Isten, én valamit már azért tudok erről a Jézusról, de még sok mindent nem tudok, és de jó lesz, hogy ezeken az estéken valamivel jobban meg fogom ismerni Jézust. Mondom tehát, ma este még nem mélyedünk bele konkrétan egy-egy bibliai történetbe, egybe sem, hanem Jézusra koncentrálok, és szeretném, ha őt magát jobban ismernénk meg. Ezt a furcsa kifejezést merészelem mondani, testvéreim, hogy szeretném rehabilitálni Jézust. Szeretném rehabilitálni a názáreti Jézust. azzal a Krisztussal szemben, akit az egyház megdicsőítve hirdet. Van az a dicsőséges Krisztus, nem azt vallom én, hogy az nincs, hanem azt, hogy annak a dicsőséges Krisztusnak a fényében elhalványodott a názáreti mester, a názáreti Jézus valósága. Pedig aki odafent van dicsőségben, az nem más, mint az, aki itt jár közöttünk annak idején, úgy, mint názáreti ácsmester. Nehéz ez a különbségtétel, de nagyon szükséges. Az egyház azt hirdeti, hogy aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A názáreti Jézus pedig egyszerűen azt mondta, hogy kövess engem. Na most ez nem két különböző dolog feltétlenül, de a valóságban mégiscsak ketté vált ez a dolog, hogy más dolog hinni Jézusban, és más dolog követni őt. Az egyház meghatározza, hogy mit kell hinni. Hinni kell azt, hogy szűztől született, hogy Poncius Pilátus alatt szenvedett, meghalt, eltemették, feltámadott, mennybe ment, aki ezt hiszi, az üdvözült. Elképzelhető, hogy ezt valaki nagyon pontosan, dogmatikailag, fethetetlenül hiszi, és amellett nem követi Jézust. Mert a hitében is megmaradt agresszívnek, megmaradt önzőnek, megmaradt türelmetlennek, megmaradt embertelennek, de hát hiszi Jézust, és ezért üdvözülni fog. És megtörténik az ellenkezője, hogy valaki azt mondja, én nem tudom hinni ezeket a nehéz dolgokat, hogy szűztől született meg, hogy feltámadott meg, fölment a mennybe, ezt nem tudom hinni. De csinál valami ilyesmit, amiről Jézus így beszél, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam, meglátogattatok, mediterrán voltam, felruháztatok. Van, aki követi Jézust, anélkül, hogy igazán hinne ő benne. Ezek lehetőségek, hogy valaki nagyon hisz, de közben embertelen, tisztátalan, gyalázatos élete van, de hisz Krisztusban, és lehet, hogy valaki követi Jézust, de nem tudja hinni ezeket a dogmákat. Az egyháznak az ítélete egyértelmű. Aki hisz, az üdvözülni fog. Aki jó dolgokat csinált, aki a humanista féle volt, hát az el fog kározni, mert nem hitte a szűztől születést és a többieket. Na hát testvéreim, ebben a helyzetben szeretném rehabilitálni a názáreti Jézust. Hogy nem elhanyagolható dolog az, hogy követi-e valaki Jézust, vagy nem. A názáreti Jézust nem lehet kifizetni azzal, hogy de hát Uram, én hiszek te benned. Emlékeztek rá, van egy félelmetes jelenet a Jézus hegyi beszédében. Az így hangzik, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi azért mennyi atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapot, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk én, nem a te nevedben űztünk éki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk én sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Ez valami félelmetes dolog, mert nem egyszerűen csak hívőkről, hanem a hitben hatalmasan élen járókról van szó, csodatevőkről van szó, és Jézus nem lehet kifizetni ezzel. Hiszek, kövess engem. Elég baj az, hogy ketté tud válni ez a kettő. Ennek igazából egynek kellene lenni. De hát a tapasztalat azt mutatja, hogy ketté tud válni. És ebben a kettéválásban én odaállok arra az oldalra, hogy kövess engem. És ezt mondom így, hogy rehabilitálni szeretném a názáreti Jézust, aki ezt mondotta az embereknek, hogy kövess engem. Más fogalmazásban is elmondom a gondolatomat. Így mondjuk, hogy Jézus Krisztus. ez egy valaki. De részeire bontva ez azt jelenti, hogy Jézus, ama názáreti rabbi, ama názáreti mester, aki itt járt, és Krisztus, az pedig az ő méltósága, az ő isteni dicsősége, mennyei valósága, Jézus Krisztus. Az az egészséges keresztény hit, amelyikben összeállva van el a kettő. Egyik sincs túlsúlyban a másik rovására. De hát az egyház történelem azt mutatja, hogy eltolódott az egészséges egyensúly, eltolódott a mennyei Krisztus javára, a názáreti Jézus rovására. És ez nem jó. Ezekben a napokban ezt szeretném valahogy helyre igazítani, mert szükség van hitem szerint erre a rehabilitációra. Érdekes, hogy a megújulási, ébredési mozgalmak, azok mindig a dicsőséges Krisztust fedezték fel újra. Ez egy különös dolog, hogy eddig még nem volt olyan ébredési mozgalom, emlékezetem szerint, amelyik a názáreti Jézusra eszmélt volna rá. De hiszen van názáreti Jézus, és ő is hagyott ránk földi létében örökséget, nem csak a halálával, mennybe menetelével, hanem a földi itt létével. És hogyha ennek a világnak, amelyik megy a pusztulása felé, valamire szüksége van, ne haragudjatok, de így mondom, nem a mennyei Krisztusnak a fényére, hanem a názáreti mesternek a bölcsességére, a hegyi beszédre, az ellenség szeretetére, amit ez a názáreti is hagyott örökségül, ha azt komolyan venné az emberiség, abból lehetne gyógyulás. Önmagában, hogy még millió, még 5 millió ember imádja a mennyei Krisztust, és akkor marad minden a régiben, abból nem lesz a Földnek szabadulása, nem lesz megoldás az emberiség válságának. Tehát mondom testvéreim, ez az igazság, hogy eltolódott a hangsúly a názáreti Jézusról a mennyei Krisztusra, és itt becsületesen meg kell mondani azt, hogy már maga Pál apostol kezdte ezt az eltolást. Akármilyen fájdalmas, ezt ki kell mondani, hogy már maga Pál apostol indította el az egyházat e felé. A második korintusi levélben ezt olvassuk, hallgassuk meg gondolkozva most ezt a mondatot, amit Pál ír a korintusi levélben. Mi, keresztjének, ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Gondolkozzatok el ezzel, hogy milyen félelmetes ez a mondat. Van Jézusnak test szerinti ismerete, itt volt a názáret, Jézus ezt csinálta, azt csinálta, ezt tanította, azt tanította, ez az ő test szerinti ismerete. Azt mondja Pál, ez most már nem érdekel minket. A dicsőséges Krisztus érdekel. És ezt ő csinálta komolyan, úgyhogy például Pál leveleiben hiába keresünk idézeteket Jézustól. Tessék mutatni idézeteket hegyi beszédből, példázatokból, semmi nincs. Pál számára az volt fontos, hogy meghalt, föltámadott, megváltott minket. És itt írásba adja a hitét, hogy nem is érdekel minket a test szerinti Jézus. Na hát ezzel szembe akarom rehabilitálni Jézus, de igenis érdekeljen. Hála Istennek, a Szentlélek nem tett pecsétet Pálnak erre a sorára. Mert e sorok leírása után körülbelül 20-30 évvel kezdték az evangéliumokat írni. Amikor Pál ezt leírta, akkor nyoma se volt az evangéliumoknak még. Ezt leírta, hogy minket nem érdekel a test szerinti Krisztus, minket a dicsőséges Krisztus érdekel, és hála Istennek, hála a Szentlélek Úristennek, erre az igére 20 esztendő múlva elkezdték írni, és megszületett 4 evangélium. És ezzel az Úristen azt bizonyította, de bizony érdekes a názáreti Jézusnak az élete is. És ez az a bizonyos rehabilitáció, amit én szeretnék csinálni. A Szentlélek Isten 20 évvel, 30 évvel ez sorok után lediktálta, leíratta a názáreti Jézusnak a történetét. Ne vegyétek zokon, hogyha keményen beszélek. Gondoljunk erre, hogy a szeretet himnusz, a csodálatos himnusz. Ha valami ünnep van, akár a Magyar Rádióban, még ateista korában is felolvasták a 1 Korintus 13-at, nem? De csodálatos alkotása a filozofáló teológiának, a görögül filozofáló teológiának mesterműve, az 1 Korintus 13. De hol van benne az, hogy szeressétek ellenségeiteket? Számomra az egy mondat, hogy szeressétek ellenségeiteket, ez több, mint az 1 Korintus 13. Tessék ezen elgondolkozni. Szabad a hívembernek is gondolkozni. Ez elhallgatott az egyházban, hogy szeressétek ellenségeiteket. És romantikusan és érzelgősen, vagy mély hittel mondjuk, rádióba felolvassuk az 1 Korintus 13-at. Rehabilitálni szeretném a názáreti Jézus. Ő nem mondott ilyen szép himnuszt a szeretetről, de azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. Nos, hát miért tolódott el az egyensúly onnan, hogy a názáreti Jézus és a dicsőséges Krisztus? Miért tolódott el, hogy egyre színesebben imádták a Krisztust, dogmák születtek, dogma rendszerek születtek, és árnyékba került a názáreti mester, a názáreti rabbi. Miért van ez? Meglepő dolgot mondok, testvéreim, most esmértem rá én is teljes mélységében erre, hogy tudtam persze eddig is, de most megszövegeztem és merem megszövegezni. Miért halványodott el a názáreti Jézus szerepe és szolgálata? Azért, mert Jézus antiklerikális volt. Az ő ügye pedig egyre inkább klerikalizmussá lett. És amilyen mértékben klerikálissá lett az ő ügye, olyan mértékben lett kellemetlenné a Jézusnak a tanítása. Ez nagyon gyötrelmes dolog az egyházra nézve, de a lelkészre nézve is. De ez az igazság, testvéreim, hogy Jézus, majd a további napokban idézek igéket, de gondolom már is esetekbe jutnak igék, amelyek mutatják, hogy mennyire antiklerikális volt Jézus. Jézus humanizmust kért, nem lehetett őt vallásossággal kifizetni. Éppen azt leplezte le, hogy a vallásosság milyen embertelenné tudja tenni az embereket. Óriási küzdelme volt, és végül is Jézus nem a zsidó nép feszítette meg, igenis a papok feszítették meg, a főpapok, a papság juttatta keresztre. Ezt igenis ki kell mondani, hogyha igazán meg akarunk újulni a hitünkbe, és hogyha jobban meg akarjuk ismerni Jézust. Antiklerikális volt ez a Jézus. Most a testvéremet kérem egy egyszerű lélektani tesztre, egy kis kísérletre. Ha lehet akár testileg és lelkileg, csukjuk be a szemünket, és képzeljük magunk elé a názáreti Jézust. Így mondják a lélektanban, imagináció. Ez egy nagyon fontos dolog az imagináció, ez a keresztényeknek is meg kell tanulni. Az imagináció azt jelenti, hogy becsukom a szemem, és úgy elmegyek nem a mennyekbe, az angyalok közé, hanem Galileába, amennyire tudok. Láttunk filmeket, el tudjuk képzelni Galileai dombjait. Jézus ott jön, megy, megsimogatja a gyereknek a fejét, megölel egy halászt, láttuk itt a Lukács evangéliumát videót. Tehát el lehet képzelni, az a názáreti Jézus hogyan jött, ment, mit csinált. Egy kicsit mondom az imagináció, egy pár pillanatot szálljunk rá, hogy a lelkünknek a képernyőjére vetítsük rá Jézust. Jézus Galileába. A tanító, a rabbi, aki gyógyítja a betegeket, megbocsátja a bűnöket, jön, egy szál szandál van rajta, egy szál köpenye van, ruhája van, nincs fejét hova lehajtani, rókáknak van, barlangjuk, madaraknak, fésztük, neki nincs fejét. Imaginációval képzeljük magunk elé ezt a Jézust, és akkor képzeljük magunk elé egy jelenetet. A televízió jó voltából színesen láthatunk egy főpapi misét, a pápa elmegy valahova. az esztergomi keresztény múzeumban lehet látni ezeket a papírruhákat, az egyikre ki van írva, hogy 25 kiló. 25 kiló egy ilyen papírruha. Drága kövek, aranyfonal, bíbor, bársony, csak az a mise ruha. 25 kiló, és akkor még minden járul hozzá. Most tegyük egymás mellé ezt a kettőt, az imaginációba. Imaginációban a názáreti Jézus, és imaginációban 25 kilós palástot viselő főpapot. Ez összevág, ez egybe illik. Na hát azért kellett a mennybe föltolni ezt a Jézus, mert a dicsőséges Krisztus hitelesíti a 25 kilós papírruhát. Nem, az teljesen világos. A dicsőséges Krisztus hitelesíti az összes ceremóniákat, az összes papírruhánkat, a názáreti Jézus nem hitelesíti. Kínos az egyház számára a názáreti Jézus, mert ő nem hitelesíti. Csak a dicsőséges Krisztus. A dicsőséges Krisztus nevével lehet aranykupolákat építeni, csodálatos templomokat építeni a világ minden táján, de csak a dicsőséges Krisztusra hivatkozva. A názáreti Jézus nem illik bele a képbe. Az érdekes volt egy kis jelenet, itt van a résztvevő rész, de nem baj. Ma délelőtt, hogy jöttem az Isten tiszteletre, összekutottam egy barátommal, azt mondta, jaj, de jó este, kezdődik az evangelizáció, miről fogok beszélni? Hát mondom, igazában az irgalmas samaritánust fogom majd részletezni. Azt mondja, jaj, de jó neki a legkedvesebb története, az irgalmas samaritás. Aztán még tovább mondotta, hogy amik én nekem, Jóska, ahogy neked, Jóska, a tékozló fiú a legkedvesebb történeted, nekem az irgalmas samaritánus a legkedvesebb történeted. Aztán később esett le a tantusz, hogy miért van ez? Nekem a papnak a legkedvesebb a tékozló fiú. Neki a civilnek a legkedvesebb az irgalmas samaritánus. És ebben valami félelmetes igazság van. Igenis, nekem a papnak kellemetlen dolog az irgalmas samaritánus. És ha valaki statisztikát csinál majd a predikációmról halálom után, akkor ki fogja mutatni, hogy milyen sokat predikáltam a tékozló fiúról, és milyen keveset az irgalmas samaritánusról. És ebben tudat alatt valami válogatás volt. Nekem a papnak kínos az irgalmas samaritánus. De hát mindnyájunknak esetleg egyetemes papságon, ha nem tudnátok. Mindenkinek kínosabb, tudnélik, gondolj csak meg ezt a két példázatot. A tékozló fiú történetében az én üdvösségemről van szó, és azt nagyon jó hallani. És nagyon könnyű prédikálni. Egy presbiter se haragszik meg. Azt mondom, hogy te drága testvére, nagyon szeret téged az Isten. A tékozló fiú, hogy gyere haza, szeret az Isten. Erre senki az égvilágon nem sértődik meg, ha a tékozló fiút prédikálom derűre borúra. Tehát egyszer komolyan prédikálom az irgalmas samaritánus, hogy te presbiter testvér, eredjél és aképpen cselekedjél te is, akkor esetleg ebből sértődés lesz. De hát lássuk csak magát ezt az irgalmas samaritánust, majd a későbbiekben részletesen fogom elemezni ezt a történetet, csak most fedezzük fel, hogy tényleg milyen félelmetesen antiklerikális ez a történet. Most csak a példázatot olvasom, kérdezi a törvénytudó, hogy ki az én felebarátom? Jézus erre feleletül ezeket mondta. Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton, de amikor meglátta, elment mellette. Amikor egy lévita, egy másik egyházi alkalmazott is ahhoz a helyhez ért és meglátta, ugyancsak elment mellette. Egy samaritánus pedig, aki úton volt, amikor odaérkezett hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat, bort öntött sebébe, gondozta. félelmetesen antiklerikális, mert tudnélik ugyanezt a példázatot elmondhatta volna a következőképpen. Képzeljétek, emberek kifosztottak, egy ember fél volt a lelkét, ott hagyták. Elment egy római százados, rá se köpött, ment tovább az útján. Aztán ott ment egy dús gazdag vámszedő, egy róma bérend vámszedő. Elment rá se nézett, elment. Aztán jött a kegyes életű Sammáj rabbi, meglátta, oda ment és bekötözte. Hát így is lehet volna elmondani. Ugyanaz az igazság kitűnt volna ebből is. Hát az igazság az, hogy kihoz én fele, barátok? Nem az, aki elment, hanem aki odajött. Hát miért nem úgy mondta, hogy a Sammáj rabbi, az egy híres rabbi volt akkoriban. A Sammáj rabbi oda ment és megcsinálta. Hanem ehelyett egy pap, aztán egy másik egyházi ember, és utána egy gyűlölt, egy utálatos samaritánus. Hát testvérek, ha ez nem antiklerikálizmus, akkor mi az vajon? Nos, testvéreim, ezt a Jézust kellene rehabilitálni, aki így gondolkozott, akit nem lehetett vallással kifizetni, aki nagyon is világosan látta, hogy a vallás milyen jó alkalmat ad az embereknek arra, hogy ne csinálják azt, amit csinálni kellene. Simon, van valami mondani való neked? Jézusnak van valami mondani valója, és a mondani valója változatlan ennyi, hogy kövess engem. Hagyd a vallásos spekulációidat, a vallásos élvezeteidet, vagy a vallásos magyarázkodásaidat. Ne tedd a vallást a tennivalók helyébe, hanem a tennivalókat tedd a vallás helyébe. Kövess engem. Kövessd a názáreti Jézust. És most még egyszer mondom, de egész tudatosan ezt a szót, hogy imagináció. Én magam is szeretném még közelebbről megismerni ezt a Jézust, de titeket is szeretnélek kérni, akarjátok megismerni ezt a igazi Jézust, akit aztán az Isten megdicsőített. Az nem kétséges számomra sem. De ezt dicsőítette meg, ezt a názáreti Jézus, és akarjátok jobban-jobban megismerni, és örüljetek, hogyha egyet más el fogok mondani ennek a názáreti Jézusnak a dolgaiból, a gondolataiból. Akarjátok, és ha akarjátok megismerni, akkor még egyszer kimondom ezt a szót, hogy imagináció. Az elmélkedésetekben, leegyszerűsítem a dolgot, de a lényeg benne van, az elmélkedésetekben ne a mennyei Krisztusra nézzetek. Az elmélkedésetekben vetítsétek magatok elé a názáreti Jézust. Ez egy nagy fordulat talán, de szerintem nagyon üdvös fordulat. Elmélkedjetek, csöndben legyetek, igét olvasatok, imádkozzatok, bibliai jeleneteket olvasatok. Az imaginációban, az elképzelésben nagyon jó becsukni a szemünket és nézni, hogy Jézus ott van Galileában. Ezt a Jézust nézni, ezt a Jézust, aki, mondom még egyszer, gyerekeket megsimogatott. Gondold el Jézust, amint az ölébe vesz egy gyereket és eltrépálkozik vele, eljátszolodik vele. Az imaginációt ne a menny felé irányítsátok, hanem Galilea felé. És engedjétek, hogy megelevenedjék az imaginációban a Jézus ereje, a Jézus szelleme, a Jézus szent lelke. Simon, van valami mondani való, ilyen egyszerű ma este Jézus mondani valója. Az elmélkedésedben, az imaginációban, az imádságodban a názáreti Jézusra koncentrálj. A názáreti Jézusra ne dibelődjél dogmatikai problémákkal, akár hiszed, akár nem hiszed. A helyet most koncentrálj a názáreti Jézusra, és majd részleteiben is az irgalmas samaritánusra, és halld, amint Jézus azt mondja, hogy eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Nem aképpen higgyél, aképpen filozofálj, teologizálj, te is aképpen cselekedjél. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozni.